eleged van a fizetett kritikákból? Eleged van a rongyá vágott filmekből, vagy a kávét is talpas pohárban kortyoló sznobokból? Akkor dönthetsz úgy, hogy...
Kimész, beszállsz a kocsiba, az a mész, és annyi, semmi.
Vagy tarts velünk és hallgasd a vágatlan verziót.
Szerbusztok, kedves hallgatók, ez itt a Vágatlan Verzió filmes podcast. A mikrofonoknál a szokásos felállás szerint itt van velünk Ákos.
Sziasztok!
Alex.
Hello, hello!
És jó magam, Ádám. A mai adásban kalandfilmekkel fogunk foglalkozni. Kicsit körbejárjuk a téma klasszikus jellemzőit, és beszélünk négy olyan filmről, amelyek talán meghatározhatják ezt a zsánert, ha fogalmazhatok így. Ha Google-on rákeresünk erre a filmes tematikára, akkor a kalandfilm cím szó alatt rengeteg filmet találunk, egészen a Bosszúállóktól a Nemzetaranyáig, ezért is szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek mit tesz egy filmet a szó klasszikus értelmébe vett kalandfilmé?
Akkor elkezdem, mert nekem erre van, így készültem válaszsal, mert két vonulat mentén tudnám megformázni, hogy nekem miért, és mit és hol helyezkedik el a kalandfilm a többi zsánerhez képest, és tök jó, hogy bedobtad a bosszúállókat, mert az egyik irányom nekem, vagy az egyik, ahol én meg tudom fogni, mi a kalandfilm, az pont a főhős szemszögéből van, és én úgy gondolom, hogy a kalandfilm valahol a western és a szuperhős között van. Tehát, hogy már megfeleltetést vontunk a westernes adásban, hogy a hősök karaktere az így az individualizmusból kinövő ilyen magára vállalják a tettet és a feladatot szerű karakterek. És hogy azt gondolom, hogy míg a western hős az kifejezetten így valahol az igazságért van így a küldetése ez, és így kifejezetten a realitásban gyökerezik, a szuperhős az az irreálisban, a fantáziában, a fantasyben és a szupererőben, addig itt ez a kalandhős, aki nek nincs igazán szuper ereje, de mondjuk jóval, különösebb dolgokat túlél mondjuk, mint egy western hős. Tehát, hogy mondjuk azért az állóképessége, meg azok, amiket túlmegy kalandok során, mondjuk nem tudom, leugrat a hegyről egy gumicsónakban és túléli, vagy hát egyáltalán tényleg elkerülik őt a golyók például, hogyha rálőnek. Tehát, hogy vannak ilyen nem kimondott szupererői mondjuk, és hogy igazából ő így hősként szerintem e kettő között áll, hogy a realitásban tapogatózik, de kicsit már több fantasy eleme van, mint egy western hősnek, és másik vonulat pedig szerintem az időiségében érhető tettem, vagyis inkább a műfajok kérdésében, mert még mondjuk a sci-fi a jövőt kutatja, és a jövőben gyökerezik. A fantasy az egy párhuzamos síkba helyez át minket, tehát hogy egy mondjuk egy varázsvilág a Harry Potterben ott van London mögött, vagy egyszerűen átmegyünk egy másik dimenzióban, Narniában. Addig a kalandfilm az mindig igyekszik visszanyúlni a múltba. És vagy teljes egészében a múltban játszódik, karib-tengerkalózai, vagy pedig ezek a múlt kutató alakok, mint egy könyvtáros, egy múzeumőr, egy régész, ezek keresik, kutatják a múltat nekem itt.
Az a helyzet, hogy talán én egy máshonnan közelíteném meg ezt a műfajt. Nekem az egész az utazás és a kockázatvállalás köré szerveződik. Tehát azt hiszem ezért lehet ráhúzni rengeteg filmre, hogy ez kalandfilm, úgyhogy klasszikus értelemben nem is vehetnénk annak, mert hogy van benne valami utazás, felfedezés, kockázatvállalás, amire valószínűleg mindannyian vágyunk belül, viszont kevesen tudjuk megtenni, vagy kevesen vállalják be azt, hogy ilyen típusú életet élnek, viszont ezzel párhuzamosan a társadalom meg szerintem jutalmazza azt, aki ilyen életet él, és aki bevállalja ezeket a kalandokat, és éppen ezért ebből fakad az, hogy népszerű ez a műfaj, és hogy például akár mondjuk, hogyha mesei szinten közelítjük meg, akkor rengeteg mesére rá lehet húzni azt, hogy ez tulajdonképpen egy kalandfilm, vagy kalandfilmes elemekkel operál. Úgyhogy, és talán azt gondolom, hogy így a népszerűsége még annak is köszönhető, hogy így egyre kevésbé vállalunk kockázatot, és éppen ezért egyre jobb olyan filmeket nézni, ahol vannak azonosulható hős karakterek, akik amúgy ugyanúgy egyetemi, vagy egyetemre járnak, vagy tanítanak, vagy csak nem tudom, kutatnak, tehát ugyanúgy elméleti síkon dolgoznak, mint mondjuk akár a néző, és vele tud azonosulni, és be tudja járni a világot, vagy nem tudom, meg tudja menteni a dínókat.
Igen,
vagy
amúgy,
el tud menekülni a dínók elől.
Én nagyon egyetértek mind a két megfogalmazással. Szerintem érdemes amúgy ennek a kalandfilmes tematikának a történelmi gyökereit mondjuk így kicsit így megcincálni, vagy megboncolgatni abban, hogy, hogy ennek már az ókorban is megvoltak a gyökerei, tehát az Odysseus utazása az ugyanez a klasszikus, hát leforgatod, az egy klasszikus értelembe vett kalandfilm, majd ennek egy ilyen újragondolása történt itt a 80-as, 90-es évek környékén, amikor már az emberek úgy kiégtek a western filmektől, és mintha mondhatnánk, amikor valaki a western filmben ellovagol a napba, de nem érkezik meg Gothambe, akkor a kettő közé egyszerűen egy ilyen kalandfilmes figurává érik, és ugye már nem az van, hogy szimplán elmondunk egy történetet, hanem nagyon sokszor ugye, ahogy mondtad, hogy már régészeken keresztül, különböző kutatókon keresztül hozzák be a történetet, és hogy ez ad neki egy pikantériát. Persze megvannak a klasszikus értelemmel vett ilyen homéroszi utazó karakterek, mint a Karib-tengernél. Tehát már ugye Dante-nál is megjelenik, hogy az isteni színjátékban, amikor ott a pokolban találkozik Odysseus-szal, hogy megéri ez a kockázatvállalás, hogy az embert miért hajtja mindig a kaland, és hogy szerintem kicsit ugyanaz az ismeretlen faktor közrejátszik, mint ami a Westernnél, és hogyha ott elmondtam ezt a mondatot, hogy nagyon jól meg lehetett az embernek hivatnia magát egy italra a kocsmában egy jó történettel, akkor az ilyen tengerültazásos kalandvilágban ez hatványozottan igaz.
Igen. Meg amúgy most egy kicsit, ha az ismeretlen behoztad, a horrorra is asszociálhatunk, hogy itt is azért kapsz egy ilyen adrenalin löketet is attól, hogy így látod, hogy izzanak a tükörneuronok, amikor látod, hogy tényleg ugyanúgy a hegyen lesiklik, vagy nem tudom, átugrik egy hatalmas szakadékot, és akkor ott van mellett, hogy azt egészet megcsinálnám, vagy nem tudom, de hogy nyilván ezért ez ilyet nem csinálsz a hétköznapokban, de mégis egy azonosulható ősön keresztül megéled ezt.
Igen, meg az embernek igénye van arra, hogy ezeket a még nem ismert dolgokat valamilyen módon megmagyarázzák neki, vagy hogy amit nem ismer, abban van egy ilyen implicit izgalomfaktor. És hogy erre nagyon jól játszik rá a kalandvilág, és hogy amíg mondjuk a 17., 18., 19. században, hogy behajózhattad a földet, rengeteg olyan kérdés volt, ami nem volt tisztázott, hogy azokon a szigeteken, azokon a vizeken milyen élőlények vannak, tehát látunk olyan élőlényekről is leírást, amik egyáltalán nem léteznek. Talán a Just Feedmannek volt egy ilyen videója ilyen különböző tengeri lényekről, majd belinkelem a leírásba, és ott voltak ilyen, nem tudom milyen szerzetes, akik ilyen vízi élő lény, meg hát sellők, meg ilyen világ, és ezek mind az a projekció része, amit nem ismerünk, és ugye most már sokkal kisebb ez a tér, amit nem ismerünk, és ezért kell talán sokkal összetettebb.
Ja, vagy én arra gondolok, hogy ezért kell talán visszamenni a múltba, mert mint hogy tudtok mondani nekem olyan ekte kalandfilmet, ami jelenben játszódik?
Én még annyit akartam mondani, hogy azért is fontos a múltba visszamenni, mert hogy még nem állunk készen az űr felfedezésére. Uh-huh. Ugye van ez az ilyen nagyon elcsépelt mondás, hogy akik most ebbe az évszázadba születtek, már nem fedezhetik fel Amerikát, és még nem fedezhetik fel ugye a csillagok közötti teret. Uh-huh. Viszont olyan kalandfilm, ami a jelenben játszik, és ilyen klasszikus kalandfilm nekem nem jut eszembe, ami mondjuk realista lenne, mert szerintem a szuperhős filmek azok kalandfilmnek tekinthetőek. Aha. A legtöbb. De azok nem reális.
Jelenben játszódik, jelenkori kérdésekkel
hát
foglalkozik?
Így, mondjuk, igen, ja, vagy és mondjuk úgy, mint mondjuk az Odysseia az akkori kornak, tehát hogy van-e ma?
És egyébként a James Bond filmek mennyire tekinthetőek kalandfilmnek, amik hát akár
a jelenben játszódnak? Én azt inkább a kémfilm kategóriába sorolnám.
De ja, igen.
Az izgalmas, hogy ezek a karakterek azért átcsúsznak egymásba, tehát hogy itt mindig ilyen, elég ilyen maszkulin menő csávó, ilyen egy mondattal leszedek minden ruhát, és hát
igen, tehát a western alak, a képregény igen. alak, az akcióhős ezek alak, a kalandfilm alak, ezek nagyjából ugyanarra a zsánerre épülnek fel. Nem véletlenül, hogy ugye itt nagy átjátszások is vannak a között, hogy mondjuk Harrison Ford eljátszik egy ilyen meg egy olyan szerepet, és hogy nincs akkora nagy különbség a kettő között.
Hát szóval érződik az amerikai hatás, majd nem akarok spoilerezni, hogy milyen filmekről fogunk beszélni, de amikor Indiana Jones filmet néztem, akkor abszolút ott csilingelt a fejemben az, hogy főleg az első résznél, hogy hát ez egy Amerika kapitány képregény. Mm. És akkor ugye eszembe jutott, hogy ja nem, hát ez egy amerikai ilyen zsáner, vagy egy ilyen tisztelt állítás az amerikai kultusznak, az amerikai embernek, aki ott van, aki megvédi a világot, meg tehát szóval szerintem itt az amerikai hatás is érződik. Így izgalmas lenne mondjuk akár így máshonnan jövő kalandfilmeket nézni egyszer.
Mm. Azon gondoltam, ilyen realistább. Hát mondjuk ezt sem mondanám realistának, de mondjuk a Nemzet Aranya talán az egy fokkal...
Igen, de hogy ott is azért ugyanez van, mint mondjuk a Titkok könyvtára kapcsán, hogy így megint egy ilyen figura, aki a múltba rév utalt, vagy egy múltba, hát mondjuk ott nem a múltba, de egy múltbeli kincsek nyomát keresi, nem?
Igen, de ebben a világban, ami erősen ilyen deszakralizált, ezt szerintem legalább hatodjára mondom így a podcast sorozat során, de hogy azért nehéz valami olyan kint, tehát hogy így mit keresnél meg most? Egy chipet. De hát, hogy szerintem ez így ide vándorolt. Tehát valami olyan technológiai dolog. Tehát,
hogy végülis, hogyha modern kalandfilmet keresünk, akkor az a Marsi, a Mentex expedíció, vagy pedig mondjuk a űrodüsszeia, Interstellar, tehát
akkor... Azok már szerintem...
Én megtaláltam na. A Halálos Iramban filmek, ahol atombombákat hatástalanítanak, és kiütnek.
De az egy pseudo-szuperhős film, ami nem kifejezetten szuperhős.
Hát akkor lehetne akár pseudo-kalandfilm. Mert azért ugyanolyan menekülő, most ugye a Halálos Iramban filmek alatt így 4-től 8-ig értem, tehát az 1-től 4-et azt vegyük ki ebből, és ott nekem egy csomó olyan elem van, ami ilyen menekülős dolgok elől, így beutazzuk már az egész bolygót, tehát hogy egyik nap Oroszországban vagyunk, aztán London utcáin ugrálunk önműködő autók elől, és az megint csak a technológia, tehát kézzel kiütünk egy torpedó rakétát, és semmi baj, meg hogy így az autó ajtajába bevédünk egy robbanást.
Azt gondoltam, ezek tényleg akkor akciófilmes, de akkor például próbálj meg, hogy mik azok a kritériumok, amik mondjuk a kalandfilm. Biztos, hogy van egy utazásfaktor. Tehát ez szerintem...
Ez megvan a Halálos Iramban is.
Igen. Felfedezésfaktor. Az nincs meg benne szerintem.
Fúha.
A felfedezésfaktor az nagyon fontos.
Igen, valami ismeretlen.
Igen, a felfedezésfaktor.
De most hogy itt hol fedezel fel ismeretlent, hogyha realistában gondolkodunk? Hogy oké, hogy mondjuk így visszamész egy azték templomba.
Igen, de ezért kell szerintem, hogy a felfedezés faktorból egyértelműen következik, hogy vagy múlt, vagy jövő.
De én is, tehát ezért
mondtam. Tehát ez a jelenben nem lehet.
Persze, ezért mondtam a te elméletedre, hogy már annyira kiterjedt az ismeret anyag, hogy már csak az űr felé fordultunk, viszont akkor már szkifiről beszélünk valamilyen szinten. És hogy...
De amúgy lehet, hogy akkor ez az evolúciója a dolognak, hogy akkor ide jutunk a szkifi.
Most így belegondolok, ugye a tengerek milyen még az, ami nagyon ismeretlen. És igen. És ma végül
is nem is véletlen volt, hogy ez egy nagyon nagy projekciós felület volt már régen, és meg most is.
Igen, és hogy ugyanakkor, bár a mostani filmünk, anélkül, hogy elmondanánk a címét, vagy nem tudom, nem kifejezetten jelenben játszódik, nem egyáltalán nem a jelenben játszódik, de hogy lehetne egy jelenkori lemegyünk a tenger mélyére típusú kalandfilm, nem? Mm-hmm. Mert hogy ott tényleg nem tudjuk, mi van.
És ott igazából még eddig csak ilyen nagy szörny filmek voltak.
Igen.
Őscápa és hasonló.
Jó, erre mentek át nagyon.
Mondjuk, talán biztos, hogy vannak ilyen filmek, én már láttam Nessie-s filmet, de mondjuk, hogyha egy Nessie keresős film, az lehetne azt mondani, hogy kalandfilm, de hogy az minőségileg talán nem ez a kategória, amiről beszélünk.
Már ez is jó, hogy az ilyen mostani kontó legenda szörnyek, nagy láb, azt kb. Ugyanaz,
jó,
de
tényleg.
Loch Ness-i szörny, ezek mondjuk ismeretlenek számunk, vagy
Csupakabra.
Csupakabra.
A kedvencem.
Egy Tarantino film, mexikói Csupakabra keresés.
Főszerepben, ki tudná elképzelni?
Ezt még nem tudom.
Aki most lehetne egy nagy kalandor a...
Egy nagy kalandor most? Ez jó kérdés.
Nem tudom, valamiért így...
A Ryan Gosling, nem?
Igen, és a Ryan Gosling, igen, de most lehet, hogy azért már csak ilyen kerestünk egy ilyen karakteres férfi színészt.
Meg lehet azért, mert most játszott együtt Harrison Fonddal.
Igen, ez is benne lehet a pakliban.
Csak arra gondolom, hogy a Galaxis őrzői mennyire tökéletes kalandfilm. Mm. Ezzel, de az már nyilván az űrben játszódik.
Meg hát a Chris Prattet is.
Ja, igen, és hogy
ő nagyon tökéletes.
De hát ő be is jött, egy már csatlakozott egy franchise-hoz, őt fel ki is szemelték.
Nem véletlen.
Nem.
Meg amúgy volt róla szó, hogy majd lehet, hogy ővel indítják majd a Indiana Jones szériát, és majd egyszer újra. Na, ja.
Jó. Átmenjünk a filmekre?
Igen, szerintem akkor beszéljünk is az első filmről, ami az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovak című film. Ami, ha sorrendjét nézzük, akkor a harmadik indie mozi, és a történet nagyjából arról szól, hogy Jones professzor ezúttal nem a frigyládát, meg az indiai végzetes templomot kutatja, hanem a Szent Grál megkeresésére indul, mint ahogy azt a bejátszóban is hallhattátok. És méghozzá azért válaszza ezt a küldetést, mert az apját, a híres grál kutatót, az idősebb Jones-t elrabolják, és ennek próbál meg úgymond utána járni. Személy szerint ez a kedvenc Indiana Jones filmem, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan álltok ehhez a szériához.
Ez nekem is az a kedvencem, mert mint így egyértelműen ez a legjobb rész. Ez kicsit azon gondolkodtam, hogy így hogy épülnek fel a trilógiák ennek kapcsán, és hogy mindig, amikor van egy jó első rész, akkor utána általában a második rész szokott az lenni, ami többet nyújt, ami hasonló az elsőhez, de többet ad, mondjuk, nem tudom, több több olyan jelenet, ami jól működött, több olyan beszélgetés, dinamika, több olyan elem, és hogy a harmadik rész szokott általában az lenni, ami már így ilyen globálisabb szintre emel dolgokat, és mondjuk ott már így az egész egy ilyen új irányt vesz, meg ilyen univerzumbővítés zajlik, és hogy ez szokott többször rosszul sikerülni. És ezért a második részek még általában jók szoktak lenni, hogyha ilyen nagyobb franchise-ról beszélünk, tehát mondjuk Alien, Terminator, ezekre gondol.
Star Wars.
És hogy ebben viszont érdekes módon az Indiana Jones eltér, mert hogy itt a második rész egy ilyen spin-off kind of vonal, ami így nem is nagyon illeszkedik bele a fősodorba, viszont a harmadik rész az, ami ugyanazt hozza, mint az első körülbelül. Tehát megint visszatérünk a Jézus Krisztusi legenda, a mondakörhöz, világhoz, inkább a zsidó keresztény, igen, az nem is Krisztusi volt, igen. Tehát a judeó keresztény mond a világhoz, a bibliai háttérhez, megint visszajön a nácik kérdése, és az okkultizmus kapcsolata Jézussal, igen, vagy egyáltalán vallással. Igen, erről fogunk is, még csak most tényleg áttekintés szinten, hogy érdekes mondani, itt az, ami tényleg többet ad mindenből, és egy plusz új elemeket rak bele, például nagyon imádom az apás szállat, amire nyilván nagyon sokat fogunk még beszélni, de hogy egyszerűen csomkánőri, és egyáltalán az egész, ahogyan megismerjük Indiapját, és ahogy itt csatlakozik, úgyhogy nagyon jó ez a film.
Igen, nekem is a harmadik a kedvencem a trilógiából, én a negyedik részt nem láttam, és sokan azt mondják, hogy ez így nem vesztettem túl sokat.
Nem,
de
szerintem sokat vesztettél, de
erről majd is, igen, erről majd még fogunk beszélni. Nekem abszolút a személyes szál miatt, vagy én is csatlakozom Alexhez a személyes szál, talán nem is az apa-fia kapcsolatot, hanem ugye az első két részben látunk egy ilyen Amerika kapitány-szerű, megsemmisíthetetlen szuperkaraktert, és jó látni az ilyen esendő oldalát, vagy azt, hogy milyen volt ő gyerekként, vagy azt, hogy például miért kapta az Indiana nevet, miért van az ostor, és hogy ezek egyáltalán nem ilyen nagyon monumentális dolgok, jó, talán az ostor az, de például a név az nekem az egyik kedvenc ilyen pillanatom, hogy miért lett Indiana, és hogy szerintem ebben van egy ilyen, nem tudom, ilyen kicsinyítés, vagy egy ilyen emberi vétevés, és hogy ez kifejezetten jó. És ide akkor még egy nagyon pici negatívumot szeretnék csatolni az Indiana Jones filmek kapcsán, hogyha én most újra néztem a trilógiát, és hogy nekem talán túl, és lehet, hogy ez már így a korral jár, mint hogy nem az én idősödésemmel, hanem hogy telik az idő, hogy ez a túl sok akció nekem sokszor kidobott a filmből. Nem tudom, hogy ti hogy álltok ehhez.
Igen, engem már kevéssé lehet megvenni az akció jelenetekkel, és hogy a mai filmes kultúrában ez irtózatos módon túl van tolva. És ezért már ez ilyen visszaható jelleggel is tud filmeket lerombolni. Pontos. Amikor azt látod, hogy mai filmekben egy óra akció van, és akkor utána visszamész, és látsz egy gyengébb minőségű akció jelentet egy régebbi filmben, akkor az úgy kicsit úgy megterheli a filmet.
Igen, én mondjuk azért szeretem még az Indiana Jones akcióit, mind a hajós nagyon jó, meg a tankos, mert hogy ilyen érzedik rajta a valódiság. Tehát, hogy nem CGI-t látok, hanem tényleg ott másznak. Érzem azt, hogy ezek vas szerkezetek, hogy itt törik a fa a hajónál, és hogy ez tök jól áll.
Igen, csak van mindig egy ilyen ismétlődő jelleg amúgy ezekben, hogy például a Frigyládásban is, ahogy amikor verekednek a repülőnél, akkor verekszik itt is ugyanúgy a náci csávóval, akkor a negyedik részben verekszik az orosz csávóval, és akkor...
Ja, a második részben is van ugyanilyen verekedős jelenet, ugyanilyen dara felé. Hát ott egy ilyen nagy rabszolgatartó busszal.
Igen.
A végén. Igen, és hogy igazából sose India az erősebb, de hogy okosabb, és akkor túljár rajta, igen. És hogy igazából egy idő után lehet, hogy ezt lehetne...
Ja. Igen, de egyébként még helyesbítenék, hogy itt nem is azzal van nekem bajom, hogy gagyik az akció jelenetek, mert nekem ez kifejezetten élvezet volt látni. Persze. Például az első részben elvileg az a kő az tényleg meg volt csinálva, ami ott gurul, csak ugye ilyen könnyű anyagból volt, és ugyanúgy el kellett előle futni, szóval ezeket kifejezetten jó látni, csak most már így sokkal jobban érdekelne a történelmi háttér, és hogy így még több infót akarok tudni arról, hogy pontosan mi ez a Szent Grál, hogy így amik mondjuk így...
Ott a Da Vinci kód.
Oké, ott a Dan Brown könyvek.
Igen, és hogy ez rossz talán összevetni, vagy... Nem rossz összevetni.
De rossz összevetni.
Szerintem is rossz összevetni. Csak hogy nekem ebből egy kicsivel jöhetett volna több, mert ez annyira... akkora lazasággal volt tálalva, hogy nem éreztem így terhesnek, és hogy erről így lehetett volna még többet, igen, beszélni, bármelyik mitológiáról.
Igen, szerintem meg amúgy mostanában amúgy nagyon menők ezek az ilyen konteógyárások, és amúgy a filmekben amúgy ezt lehet tolni, mert most ennek a történetben. Ennek a Szent Grál történetnek azért nagyon korlátozottan vannak meg az igazság tartalmai, tehát hogyha most a kicsit utána járunk ugye a Szent Grál legendának, és én most nem akarok belemenni, meg amúgy se tudnám feltérképezni, mert ezer fajta vélemény van ezzel kapcsolatban, de nagyjából azt lehet mondani, hogy két eredet története van ennek a Grál sztorinak. Az egyik az, hogy a Grál az, amiből Jézus Krisztus az utolsó vacsorán ivott, ez az egyik. A másik az, hogy amiben a kereszten a vérét felfogták. De már ott is két különböző ágra szakad, az, hogy egyrészt Mária Magdolna fogta fel, vagy ugye ez az Arimatkai József, aki Jézusnak azt hiszem a nagybátyja volt. És utána itt megint elválik a történet, hogy Arimatkai József hova vitte a kelyhet, egyesek szerint elvitte Angliába, és az ő leszármazói lettek később a Grál őrzői, a Grál lovagok, és ezután összemosódik az Arthur legendával. A másik, hogy igazából ott maradt a Közel-Keleten, és hogy később a keresztes háborúk során került, vagy Angliába, vagy Spanyolországba, tehát ezzel a kapcsolatban is van Conteo, és igazából amikor ez igazából elkezdett kiforni, vagy ennek meglettek az ilyen kulturális alapjai, az a 13. században a Wolfgram von Eisenbach-nak a Parsifal című hőseposza, ami hát amikor bolyong Angliában, végül eljut Camelotba, ugye a híres várba, a kerekasztal lovagjának, vagy ő is a kerekasztalhoz tartozik, és egy lovag lesz belőle, majd eljut Amorphas várába, ahol legyőzi a gonosz varázslót, és megszerzi a grált, és utána elviszi a kerekasztal lovagjainak, bemutatja, és utána az égbe emelkedik, és eltűnik a grált. Tehát van egy ilyen dolog. Jelenleg a katolikus egyház álláspontja szerint, vagy hát legalábbis Benedek pápa, az előző pápa, és a második János pápa is a Valenciában található Santa Caliz kelyhet tekinti a Szent Grálnak, ami talán annyi igazságtartalma lehet, hogy nem úgy néz ki, mint az ilyen nagyon ilyen OP kupák, mint itt a Indiana Jonesban is utalva van rá az utolsó jelenetben, hogy ez egy ácskupája, és hogy itt is ez egy ilyen, nem tudom, borostyánkőből készült, feltételezhetően közel-keleti Jézus korabeli kupa, és igazából bár ilyen nagyon díszesnek tűnik, de csak a felső része, hogy majd leírásból belinkelem a sztorit meg a képet, és akkor ott látszik ennyi.
Ez amúgy tök jó, hogy ezeket behoztad, vagy így, szóval egyrészt nagyon érdekes volt, másrészt pedig azért is jó, mert hogy akartam is egy ilyen szintezést vonni, vagy nem is tudom, inkább így sorrendbe állítani dolgokat, hogyha van a konteózás, mondjuk, ami így teljesen kívül zajlik mondjuk a művészi történet íráson kívül. Aha. Tehát a konteózás mondjuk nem egy művészeti ág, de hogy mégis ilyen narratívákat, meg történeteket csinálnak emberek. És hogy ami az Indiana Jones pedig mondjuk egy teljesen művészeti ág, olyan szabad, hogy ez egy forgatókönyv, egy film, egy történet, és itt viszont kevés, tehát hogy az, amit mondtál, amit ti esetleg hiányoltatok, vagy nem tudom, nekem tetszik, hogy nem mennek ilyen nagyon-nagyon bele, meg hogy nincsenek ilyen nagyon nagy teóriák, meg igazságok kimondva, mert hogy és nem véletlenül hoztam be Dan Brown nevét, mert a kettő között szerintem ott áll Dan Brown, aki konteózik, de történetbe ágyazza a konteóit, de hogy igazából így valahogy a története legitimálja ezeket a konteókat, és így mindenki valamiért van egy ilyen közgondolat, hogy így hát a Da Vinci kód, hát igen, az egy valóság.
Szerintem úgy a Dan Brown kifejezetten szórakoztató, mint regény. De hogy ha valaki abból történelmi igazságot akar leszedni, az ugyanolyan hülyeség, mint hogyha a Indiana Jones-ról próbálna leszedni a történelmi igazságokat. Tényleg angyalok és démonok nagyon szórakoztató, tényleg a Da Vinci kódnak is lehet egy ilyen konteót gyártani, hogy hát ugye a felfogott vér az nem azt jelenti, igen, hogy felfogod a vérét, igen, hanem hogy ugye itt egy szaporodás történt, persze. Jézus utódai.
A kehely az a maga.
Igen, és igen. Én is hallottam, volt egy ilyen 3 órás ilyen dokumentumfilm, hogy és végignéztem ezt a hülyeséget, és hogy 14. századig éltek Franciaországban, nem tudom milyen családi név alatt a...
Igen. Igen. De itt a veszélye, itt a veszélye annak, hogyha te művészként vagy a művészi történetedben olyan hitelességgel próbálod előadni a te konteódat igazából, hogy így legitimálja ez a publikálás már legitimálása.
De én ettől például Dan Brown-tól nem tartom amúgy, tehát nem tudom, hogy ezt így promotálja, hogy ez az igazság?
Én azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy szerint például a filmnél kifejezetten érdemes lett volna a Da Vinci Code film elején vagy végén kiírni azt, ami nagyon bénán szokott kinézni, hogy a műsor kitalált történet bármilyen nemű, vagy ilyen, vagy bizonyos egyezések a valósággal igazak és bizonyos egyezések a valósággal így nem működnek, mert maga a Da Vinci kód úgy meséli el ezt a történetet, mint hogyha ez egy lehetséges megoldás lenne. Szemben mondjuk az angyalok és démonokkal, ami ugye egy teljesen ilyen kitalált, krimiszerű történet, de a Da Vinci kódot tényleg meg lehet tudni, utána azt mond, hogy hát akkor valójában ezt jelenti a grál, és hogy az egész úgy van legitimálva a tudósok, tehát az egész környezet olyan, mint hogyha ez valóban megtörténne. És még ide az Indiana Jones történetkezeléshez szerintem még azt is fel lehet róni, amit szerintem így pont az ilyen 80-as, 90-es évek miatt nem érdemes felróni, hogy azért nem áll annyira a, hát nem is tudom, különösen a második résznél éreztem ezt, vagy kicsit zavaró volt, hogy a kultúrák ismeretéhez így vagy kevésbé áll részletesen, vagy nagyon amerikai módon áll. Ezt így tudnám megfogalmazni. Tehát az, hogy elmegyünk Indiába, ahol az asztalon van egy kígyó.
Indiana Jones hangoszágon.
És
majom fejeket esznek.
És sült majom agyat esznek desszertnek, de előtte van egy kígyó, amit kivágnak, és sok kis kígyó van benne, amit ugye esznek, mint ilyen ropogtatni való.
Igen, és főleg egy olyan országban, mondjuk Indiában, ahol mondjuk az állatok tisztelete sokkal...
Ja, hát igen, meg feltételezem, hogy nem esznek majomokat. Hát,
igen, tehát
igen. Tehát ez a rajzfilmszerű komikusság, ami már itt is... Én a négyet azért nem kedvem, mert az nagyon-nagyon komikusan.
Szerintem a második ebből a szempontból a legtöbb, ott olyan dolgok...
Nem, de szerintem a harmadikban is vannak.
A másodikban szerintem ilyen kengyelfutó, gyalogkakukszerű jelentek vannak benne.
Jogos. Hát van egy olyan szívkiszedés gyakorlatilag a film.
Igen, meg hát ahogy csúsztak lefele a...
Jó, igen, hát az.
Meg szerintem az egész film nagyon vicces. Mert van a hálószobás jelenet, az egyáltalán nem akció jelenet, de a kimegy át, nem megy át senki. És az is olyan, mintha egy vígjátékot néznénk.
Igen, de ez tök jó, mert és szerintem ott illik a szűzsében, a négyben az zavar, hogy ilyen nagyon komolyan próbálja magát venni, meg nagyon ilyen Dark Knight Returns, ez a hajnala az hogy hívják ezt? Alkonya. Ez az alkonya az ő történetének is.
Ugye a negyedik rész igazából pontosan, lehet, hogy akkor ez itt a kulcsmomentum, nem?
Szerintem igen.
Hogy az viszont már konteózás, és hogy ott már próbál túlságosan, túlságosan részletekben
menni. Lehet.
De amúgy én azért szeretem úgy. Aha. Például én nekem semmi bajom nincsen. Tehát mindenki mondja, hogy nem tetszik neki az a film, de hogy még nem hallottam egy olyan összetett leírás vagy kritikát, ami megmondja, hogy mondjuk miben különbözik a többi filmtől, hogy nem működik.
De talán ez, hogy egy kicsit tényleg ott sokkal inkább úgy érzem, hogy konteózás megy, és hogy nem azt érzem,
ez
hogy
csak az idegen szám miatt lehet.
Lehet. Lehet, hogy annyira hozzászoktam, tudjátok, ez a History Channel-es undorító áldokumentum, de dokumentumnak beállított.
Ja, igen.
Mindennek a megoldása ugye az, hogy tehát elkezdődik
a... Mindennek a megoldása az, hogy Hitler az Antarktiszon van.
Ez is, meg az, hogy az UFO-k. Tehát, hogy egyiptomi piramisok? Hát, persze, hogy az UFO-k. Hát, ki más? Stonehenge? Nyilván az UFO-k. Hát, igen, hogy nem?
Tudod, hát ismeritek Erich von Däniken-t?
Nem ismerem.
Mindenféleképpen, amúgy mondjuk az ő munkásságát tényleg szerintem mondjuk mondhatjuk, hogy nem kell nagyon komolyan venni, de neki vannak fönn, és magyarra nem tudom, le van fordítva körülbelül az összes YouTube-on elérhető, aki azon, hogy ilyen körformát hogy lehetett kivágni, stb. Próbál magyarázni, hogy ez csak idegen technológiával lehetséges, ő ennek a nagy konteógyárosa.
Na hát igen.
De úgyhogy ez egy ilyen nagyon jelenlévő is kérdés, és akkor ezért lehet, hogy ezért foglalkoztatja az embereket berakták.
Persze. De amúgy visszatérve még arra, hogy a harmadik résznek a rajzfilmes elemei, hogy így bekerült ez a szál a gyerekkoráról, és hát az full rajzfilm jelent, tehát hogy 20 perc alatt megkapjuk az ostort, a nevet, elhangzik a... Ez egy múzeumban van ennek a helye, a kalap, és minden ami Indiana Jones, ami csak van róla...
És mégsem éreztem azt, hogy túl van tömve,
hanem... Érezte, igen
tehát, megadta a gyermeki lelkednek azt, hogy te is ilyen lehetsz, ugye? Igen. Hát kicsit csibészebb vagy.
Meg akkor még ügyetlen volt, még akkor neki sem ment, szóval, ha most itt elkezdeni ostort, az neked se sikerült, de neki se sikerült, és semmi gáz.
És hát én gyerekként én írtam ilyen kis könyvet, az ő napló, és én elképzeltem, hogy tudod, hogy ha én is ezt csinálom, akkor én is lehetek még olyan. És hát itt ülök egy rád.
De ez már majdnem olyan. De ezután hova fogsz menni? Hát Ázsiába, hogy felkutatni egy elveszett templomot. Mármint, hogy Indiana Jones is tanít egyetemen.
Ugye, igen, de hogy...
Na igen, itt végez ilyen dolgot.
Ez itt az érdekes, hogy ugye minden gyerek nagyon vágyik ezekre a munkákra, hogy ez a régészet, ez ilyen vonzó, astronauta. Hú, mert hogy mindegyik az ismeretlenbe vezet, meg a filmekből láttuk ezt, hogy milyen izgalmas a bolygók világa, milyen izgalmas a dínók, meg minden. De valójában astronautának lenni is tömény szopás, tömény az, hogy így centrifugákban ülsz és felkészítenek, és lehet, hogy ki se ülsz az űrbe soha egész életed alatt. Régésznek lenni is ugyanúgy a könyvtárban ülsz igazából és olvasol. Semmi más nem csinálsz, csak mások tanulmányait olvasod újra és feldolgozod, és néha talán, ha kijutsz, ha nagy luxusban kijutsz egy helyszínre, akkor láthatsz valamit, ami hát nem emlékeztet semmit.
Igen, meg a nagy felfedezések tényleg megtörténtek ebből a szempontból. Meg, tehát, hogy
már azokat a kincseket, nem mondanám így egyébként, csak...
Azokat a kincseket már szerintem megtalálták, amik olyan nagy... Most nyilvánvalóan, aki nem tudom, feltárta mondjuk a Mitchell Hedges, mondtam, jól mondom, a kristály koponyát, az egy menő dolog.
Ja, igen, igen. Szerintem ilyenek vannak most is, ilyen nagy felfedezések. Tehát, hogy ilyen, nem tudom,
sírt. Utána hamon sírját fel, tehát az igen, egy menő.
Igen, igen. De amúgy én azt mondom, hogy az se volt menő, amikor megtartam.
Igen, én is ezt akartam kihozni, hogy ez van most is, csak ez nem így néz ki.
Igen.
Tehát, hogy valójában nem kell beugrani a kő elől.
Jó, nem kell
elforgatni a kart, és akkor megtalálták
azt, azért megvan ugyanaz az élmény. Jó, most nyilván nem a...
Lehet, hogy nincs, szerintem... hogy egyszerűen nem is tudod addig, amíg, vagy nem is lehet biztos benne, mert ha úgy működik ez, és én már pedig úgy gondolom, hogy ez a régészet úgy működhet, mint az összes tudomány, akkor az történhet, hogy így leközlik egy cikkben, hogy megtaláltuk Tutámon sírját, és jön 65 cikk, hogy ez nem Tutámon, ja, ez szerintem... biztos nem. Ez egy
fontos. Szerintem ez úgy néz ki, hogy lemegy a cikk, hogy lehet, hogy találtunk egy sírt, ami kapcsolatban lehet Tutankhamonnal, és akkor elkezdenek rajta vitatkozni, és 10-20 év múlva már azt lehet mondani így hivatalosan, hogy az tényleg Tutankhamon sírja volt.
És nem történik meg az a katarzis akkor,
igen.
Hanem ez így az utólag a...
Mert a tudományos világ ilyen nagyon lassú, tehát hogy a filmekhez képest sokkal lassabban működik.
Szóval most van egy analógiám, ami ma történt velem. De teljesen ilyen random ad hoc analógia, álmodtam, arra keltem fel félálomba, hogy egy bogár bemászott a fülembe, és a homlokom, a halántékomnál így baszkodja a bőrömet, és éreztem, tudod, ilyen hallucinációval, éreztem a bőröm alatt, és így csapkodtam magam, hogy mi történik, hogy kórházba megyek, most mi lesz velem, és visszaaludtam. És mikor visszaaludtam és másodjára felkeltem, nem volt meg soha a katarzisa annak, hogy nincs ott tényleg a bogár, hanem másodjára már úgy keltem fel, hogy mi volt ez a fasság, és hogy... Oh. És nem volt meg az az élmény, hogy lezárhattam ezt, hogy így, jaj basszus, ez csak álom volt, nincs ott a bogár, hanem úgy aludtam vissza, hogy még mindig azt hittem, hogy van egy bogár a haláltékomban. És hogy ez pont ilyen lehet, hogy ez egy teljesen random analógia, de pont ilyen lehet az, hogy egy alvó, ez egy alvó információ, ami 20 év múlva már... Ja. Tényként van kezelve, és nincs meg az a katarzis, hogy basszus, mi tényleg Tutankhamon sírját találtuk, hanem egyszer csak majd egy ilyen meta-analízis belejön, hogy valószínűleg.
Ez tényleg az volt. Igen.
De mondjuk Howard Carter, aki felfedezte a Tutankhamon sírját, legalább van magyar Wikipedia szócikke, tehát már volt valaki.
hogy ebben mérjük ezt a
dolgot. Ja, hogy ezt... Nem értem pontosan, hogy
mert egy csomó embernek a Wikipedia szócikke az két mondat, de ő neki egész így normális, tehát hogy akkor ő
megvalósítja. Ja, persze, lehet valaki adta, de hogy ez olyan, mint az agyben, én ebben mondjuk ebbe tudok belelátni, hogy olyan, mint az agykutatás, hogy úgy, ugyanígy azt gondolod, hogy fú, mekkora nagy talány lehetett, amikor megtalálták, hogy fú, melyik a hallókéreg, de hát ez ugyanígy volt, hogy leírták, hogy lehetséges, hogy ez az agyelektromos jelnek, korrelálhat azzal az agyelektromos
jelnek. Jó, de azért mondjuk a felfedezésben azért van egy olyan... Az ilyen régészeti felfedezésben, hogy így megtaláltam, hogy ott van a fizikai valójában megfogható, megragadom és kész.
De nem, az én ezt még, visszaugorjunk vissza a dokumentumfilmekre, mondtad a History Channel dokumentumfilmjeit, és szerintem ez lehet probléma, vagy nekem ez a problémám a sok esetben a dokumentumfilmekkel és a tudományos ismeretterjesztéssel, hogy úgy ábrázolják a tudományt, minden jellegű tudományt, hogy jó, mondjuk, amihez személyesen tudok kapcsolódni, az azok a típusú állítások, hogy a pszichológia szerint. Mint hogyha a pszichológia az egy egységes entitás lenne, és nem úgy működne, hogy hétféle tábor egy témán belül folyamatosan vitatkozik egymással. És hogy az dokumentumfilmek is úgy ábrázolnak valamit, hogy ez így, ott oda ment valaki, és akkor azt felfedezte, és azt elnevezték, és ez egy ilyen szép történet volt, holott szerintem a valóságban sokkal lassabb és sokkal körülményesebb ez a folyamat. És lehet, hogy a dokumentumfilmek plusz a kalandfilmek ezeket így romantizálják, de ettől függetlenül a felfedezők meg az archeológusok nagyon király emberek, és meg is érdemlik a Wikipedia szócikeket, csak hogy biztos nem annyira izgalmas az életük, vagy lehet, hogy csak mi nem vagyunk azok, és ezzel vigasztaljuk magunkat
a rádióban. Nyilván, tehát a dokumentumfilmek próbálnak egy izgalmas oldalát bemutatni ennek az egésznek, mert akkor mi a faszén nézni, tehát hogyha nem lenne izgalmas. És nyilvánvalóan egy, hogy csak tényleg a gráról még egy gondolat, hogy van egy 2000 éves kupa. ami valószínűleg egy fakupa volt, tehát szerintem fából készülhetett. Valószínűleg kidobták, hogyha tényleg ivott is belőle, kidobták, nem foglalkoznak. Gondolj, hogy elmész egy vendéglőbe, iszol egy pohárból, azt utána soha nem fogják tudni megtalálni. Tehát most nyilván, hú, ez a Jézus pohár, ezt rakjuk ide, és akkor 2000 éven keresztül így őrizgették. Tehát van a, ugyanezon a keresztfával kapcsolatban, tudod, hogy a keresztfának az ilyen darabjait így, tehát egy erdőnyit ki lehetne rakni belőle. Körülbelül. Tehát annyi Jézus keresztje van, mert hogy ebből az embereknek volt igénye arról, hogy valamit az evangéliumi mondavilágból elrakjanak magukkal, és hogy az ilyen hamis kegytárgy kereskedés, meg erekjék, azok így a keresztes háborúk folytán, azok nagyon fellendültek. És hogy így...
Én még visszatérnek erre a tényleg, hogy van szócikke, meg amit te is mondasz, hogy megérdemlik, hogy már, amit tök érdekes és izgalmas a kalandfilmekben, azt szerintem az, és amiben eltér mondjuk a szuperhős filmektől. Hogy a szuperhős filmekben tudjátok, amikor pókember identitás van, akkor az pókember az geci menő, az nagyon jó. Hogyha viszont Peter Parker van, ő így egy kis visszafogott, nyelztette, bazosult, viszont én James Bond, na hát nem véletlenül mondtam James Bondot, de hogy nála se, de hogy a Indinél se éreztem sose azt, hogy van az a nyomi, akivel lehet egy picit, mert hogy basszus, amint ő felveszi a szettet, az ostort, a kalapot, egy geci menő, és amikor leveszi, mindig szok menő.
Ja, igen.
Tehát mindig úgy néznek rá, hogy
és tanár úr.
Tanár úr. Ja, meg a, igen, a I love you felirat a szemhéjon, és hogy így, hogy ez így, hogy érted, de ez nagyon érdekes, hogy így ennyire el lehet romantizálni egy
igen,
ilyen
foglalkozást. De azért is van, szerintem már, hogy Harrison Ford akkoriban amúgy is egy szexszimbólum volt, tehát nem is kellett nagyon rájátszani, hát hogy a régi ezt megerősítje, vagy megerősítse ezt a képet. De nagyon fontos mondat is elhangzik, és hogy azért a film is akar okítani bennünket ezzel kapcsolatban, hogy nem ennyire akciódús ez az életvitel, hogy elmondja, hogy azért történészi, meg a régészeti munka, azért többnyire könyvtárokban zajló, unalmas dolog, de amúgy én meg rohadt menő vagyok, mert nézzétek meg, hogy most találom meg a Szentgrált a Frigyláda után, tehát hogy egy életben...
Igen, tehát igazából mind a kettő vonulat, a realitás is benne van egy kicsit, meg ez az elképzelt ideális.
Nem írják ki a film elején, hogy fikció, hanem elmondja maga a karakter.
Igen. Én még itt a szexszimbólum kapcsán emelném ki a női karaktereket a filmben, hogy milyen, vagy számomra egy érdekes volt nézni a trilógiát, hogy hogyan változtak a női karakterek, és egy tök jó, az első filmben ugye van egy ilyen talpra esett női kalandor, és szerintem itt válik, hogy az első film mennyire különbözik a második filmtől. A második filmben egy ilyen komikus, ilyen butácska, bárból összeszedett, ilyen, tehát ilyen természetben egyáltalán nem létező karakter van, és hogy az egész mennyire komikus, és a harmadik filmben pedig hát ezt nem tudom.
Ez sokkal kimértebb.
Egy femme fatale, akiben így beleszeret a noir típusú nyomozó, és akkor ez ugye őt így csábítgatja, húzza, meg nem is igazán, nem adja igazán oda magát, meg egy kicsit odaadja magát, és akkor pedig a végén igazából ezért fatal, mert hogy így mindig egy ilyen végzetes helyzetben hozza, hogy igazából egy árulás történik, vagy valami ehhez hasonló ilyen megkísértés utáni, nem tudom, árulás. És a másik karakter pedig, aki a kettőben volt, ő meg az ilyen tipikus damsel in distress karakter, aki a veszélyben levő nő, akit mindig meg kell menteni. És viszont az elsőnek nem tudom, hogy van-e ilyen, egy ilyen Amazon típusú,
szerintem
nem?
Egy kalandornő, vagyis Indiana Jonesnak a nő verziója.
Igen.
És a
kifejezetten maszkulin jegyekkel rendelkezik ebből a szempontból.
És lassan amúgy véget ér az idő, csak hogy még én akkor az apáról még akartam így beszélni, az apa-fiú kapcsolatban, hogy csodálatos. Tehát minden, eleve a két színész együttműködik, és az interakcióik, és ahogyan ezek a kis fiatal úr. Ez mennyire jó, hogy van egy ilyen...
Mindig visszacsipeget abból a legendából, ami kialakult két rész alatt a Indiana Jonesról. Abból, amikor ott van az öreg, akkor így egy kicsit egyből nem a híres felfedező, hanem az öregnek a fia lesz, és ez teljesen jó.
És hát a női kapcsolat, hogy ugye van egy női karakter a filmben, aki mindkettőjüknek megvolt. Ezt most nem tudom szebben mondani, de először az apának. és ez nagyon-nagyon vicces, ugyanígy ebben ilyen rangsorolásban. Meg nekem ami kiemelkedő volt, hogy ezért látszik az, hogy hogyan válik valaki egy ilyen kalandorrá, vagy egy olyan emberré, aki folyton megy a világban, és nem tud, hát nem tudom, így otthon találni, vagy megállapodni, és hiszen ez levezethető valamiért az apa-fiú kapcsolatban,
hogy ő egy abból abszolút, hogy bár követi apjának a tradícióit is történész, viszont a lázadását azzal éli ki, hogy ő aktív, és nem ilyen kutató szemlélet.
Igen, meg hogy ugye elhanyagolt gyerek volt, és hogy nem volt otthon érzése szerintem soha.
És ez a legszebb, hogy így megvan a balansz, hogy ami a valóságban is, hogy így valamennyire a szüleid ellen lázadsz, meg ki akarsz törni, de hogy valahogy mindig visszatalálsz a szüleidhez, mert onnan kapod a mintákat. És hogy ez tök jó, hogy így ahogy itt találkoznak újra, és akkor
most
ezek
most a... Most, hogy amikor volt az a jelentés, azt szerintem egy kicsit így megható is, hogy amikor leülnek
nem a... Nem beszélsz velem, nem?
A Zeppelinen.
Zeppelinen, nem beszéltél velem. Hogy,
tudod, mikor ültünk le utoljára így beszélgetni? Én kakaót ittam.
Mit mond az apuka, hogy azért nem beszélgettem veled, mert hogy mire érdekes lett volna beszélni veled, elmentél a házból, ugye?
Ja, igen.
Hogy így még kicsi volt, de nem volt érdekes
veled beszélni. Ez nagyon szomorú, igen.
Hogy egy nagy tragikum húzódik amúgy ebben az elhagyatott indi kérdésben, de hogy mégis az egész fel van oldva ilyen humoros jelenetekkel.
Igen, és hogy van egy jelenet, amiben talán ez az egész ott a tankos jelent után talán így feloldódott.
Meg hát maga a templomban már igen, ott azért. Igen. És azért nagyon ízlésesen felvett jelent, szóval többször újra néztem, amikor megtörténik egy adott momentumban egy ilyen fontos pillanat. Most anélkül, mint aki látta, az biztosan érti, hogy mire gondolok a templomban, az apa és Indi karakterével kapcsolatban, akkor a kamera ilyen nagyon dinamikusan fordul rájuk, és ilyen hirtelen minden csak leszűkül az ő kettejük terébe, és ilyen nagyon megható az egész.
Az a durva, hogy csak 12 év volt a Harrison Ford és a Sean Connery között, de hogy így elvileg a Sean Connery ilyen 78 éves embert játszik.
Igen, de hogy ez, hogy annyira elhiszed, hogy ezek...
Elhiszed, mondjuk a 78-at nem hiszem el. Inkább azt látnád, hogy egy olyan 40-es, meg egy 70-es.
Igen, nem is a kort reprezentálom, hanem azt, hogy így látom, hogy egy tényleg egy szakadék van.
Nagyon működik a kettőjük kémiája a filmben.
És tényleg annyira jól megtalálták, nem tudom, ki castingolhatott, de hogy Spielberg is biztos lehet, hogy benne volt ebben.
Szerintem a Lucas és Spielberg
egyébként. Mert ez nagy történet. És tényleg ez a trió, Lucas, Williams és Spielberg.
Igen, és a zenék is. Nem működnek. Van a Sam Graham-nak egy kifejezett ilyen zenéje a filmhez,
és igen.
Annyira epikusan jó időben tud megszólalni, az nekem nagyon nagy kedvencem.
Én még azt hiszem, hogy rájöttem, hogy mi volt a csúcspontjai nekem a trilógiának, aztán az volt, amikor az apa karakter felpofozza Indianát. És hogy ez egy ilyen nagyon érdekes, és igazából nem is a trilógiának, hanem a harmadik filmnek, hogy mennyire védtelen valaki az apjával szemben. Tehát itt van egy karakter, akit körbevesznek 50-en, és megpróbálnak, nem tudom, legyűrni, és akkor is kiút, és hasonló, és hogy valójában pedig egy 70 éves ember, hogyha az apjáról van szó, akkor fel tudja pofozni, mert hogy védtelen ez ebből az irányból, és aztán szép.
Igen, nagyon szép ez a szál, és annyira tényleg, annyira ízléssel bántak az egész személyes kapcsolattal.
Igen.
Pontozzuk le ezt a filmet.
Személyes elfogultságból adódóan én 8 font alá semmiféleképpen nem tudnék menni. Tudom, hogy vannak benne a lukak a történetvezetésben, forgatókönyvben, de ez nekem 8.
Nagyon erős 8-as ugyanez.
Ha bennem nincs személyes elfogultság, egyáltalán sajnos, úgyhogy én erre egy 7-est adok, mert hogy nekem inkább ledobtak ezek a lyukak, de lehet, hogy azért, mert gyerekkoromban nem volt olyan túl nagy bevonódás Indiana karakterében.
Az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovak című filmről beszélgettünk a mai adásban, jövő héten pedig a Jurassic Parkról lesz szó, megvizsgáljuk a géntechnológia etikai kérdéskörét és azt, hogy Spielberg mit tudott ezzel a kérdéssel kezdeni. Hát ez volt már a vágatlan verzió, köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok!
Hello!
Sziasztok!
Eleged van a fizetett kritikákból? Eleged van a rongyjá vágott filmekből, vagy a kávét is talpas pohárban kortyoló sznobokból? Akkor döntetsz úgy, hogy...
Kimész, beszállsz a kocsiba, hazamész, és annyi, semmi.
Vagy tarts velünk és hallgass a vágatlan verziót.